hivatalos hírekkel ellentétben nem azért beszéltünk mi a háborúról, meg a járványról, meg a betegségről, hogy megfélemlítsük az embertársainkat, vagy hogy valakit manipuláljunk, kontrolláljunk bármilyen érdekből kifolyólag, mert nincs érdekünk, nincs semmi érdekünk. Nem tartozunk semmihez és semminek, semmilyen emberi szervezethez, semmilyen emberi szervezetnek nem tartozunk. És mivel a Jóisten kegyelmes hozzánk, még magunknak sem tartozunk, magunkhoz sem tartozunk. Tehát nem vagyunk adósai sem a testnek, sem az embereknek, az emberi érdekeknek, az én érdekeinek sem vagyok adósa. Hogyha lélekben vagyok, akkor nem vagyok adósa az én érdekeimnek. Nincs érdekem, nincs érdekeltségem, nem akarok embereket gyűjteni magamnak, nincsen szervezetem, nem is lesz. És mégis beszélek arról, amiről beszél a főáramú média is, de egy teljesen más megközelítésből. Olyan megközelítésből, hogy ahogy beszélt az egyedüli tanítón is, mert hát Jézus is beszélt a háborúkról, betegségekről, félelemről, meg mindenről, és arról beszélek én is. Azt mondja Jézus, hogy hallanatok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek. Tehát azért beszél Jézus erről, hogy figyelmeztessen minket, hogy ne rémüljünk meg. Azért beszélünk mi is a háborúról, az éhínségről, nyomorúságról, hogy aki hallgat minket, figyelmeztessük őket, hogy ne rémüljenek meg. Senki ne rémüljön meg. Aki minket hallgat, és hiszi azt, amit mondunk, hogy az Atyából szólunk, a Krisztusból szólunk. Aki nem hiszi, annak van egy örömhír, személyesen megkérdezheti az Atyát, a Krisztust, hogy mi honnét szóltunk az elmúlt években. Tehát azért beszélünk, mert amiről beszélünk, ezt nem lehet elkerülni. Hogyha 100 évvel ezelőtt élnénk, ugye? És hogyha olyan helyen élnénk a világban valahol, akkor lehet úgy megtörténne a háború, hogy nem is hallanánk róla jóformán. Hogyha minket nem érint, nincsen bennünk háború. A családban nincsen háború, a közösségben, ahol élünk, nincsen háború. Gyermekként élünk Isten tenyerén, nem is hallunk róla. De ez a mai világban most már picit nehéz megvalósítani, mert maga a világháló mindent behálózott. Nem tudjuk elkerülni azt, hogy halljunk a háborúról. Tehát, hogyha letennék minden elektronikai eszközt, telefont, televíziót, közösségi média, világháló, mindent letennék, akkor is hallanám azt, ami a világban történik. Mert ha találkozok egy olyan emberrel, aki nem tette le ezeket az eszközöket, akkor már is hallok olyan dolgokról is, amiről nem szerettem volna hallani. Tehát a mai világban elkerülhetetlen. És hogy igazából nagyjából mindig elkerülhetetlen volt, hogy az emberek halljanak a háborúról, mert a háború az eljött. A Vasalbér könyvében is jól le van írva, hogy mindenki hallott a háborúról, akkor nem volt internet, nem volt színes tévé, semmilyen tévé, még rádió sem volt, de tapasztalták, tehát jöttek a hírmondók, hogy szomszédfalban már bejöttek az oroszok, a nőket megerőszakolták, elvitték az állataikat. Az élelmüket elvitték, meg ilyenek, tehát hallottak az emberek akkor is a háború híreiről. Kérdés az, hogy hallották-e azt, hogy mit mondott Jézus. Teljes meggyőződésem, hogy akik akkor is gyermetek, szívű emberek voltak, hallották Istent. Kaptak álmokat, kaptak figyelmeztetést Istentől, hogy ne edjenek meg. Bármilyen, ne edjenek, ne féljenek, ne edjenek meg. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vége, mert nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen, és lesznek éhségek, és dökhalálok. A fehér lovas, a fekete lovas, a vörös lovas, a sárga, a fakódja, a halál. Ez már volt korábban is, és most is ez van. Egyelőre még mostanig így nemzeti szinten, amit láttunk, mi teljesen nyilvánvaló az a fehér lovas. Arról többször beszéltünk, hogy az egészségügyi rendszert jelképezi a fehér lovas, amely lemészárolta emberek sokaságát Magyarországon és az egész világon. Vakcinálvas mindenféleképpen a hazug gyógyászati eszközökkel elhitetni az emberekkel azt, hogy ők birtokolják a megoldást egy olyan problémára, amit kitalálta istentelen ember. Sokan hittek a fehér lovasnak, az egészségügyi rendszernek, vagy egészségiparnak, vagy orvosi rendszernek, és sokan meghaltak, el vannak már temetve, fiatalon. Tehát ez nyilvánvaló volt. Még a szkeptikusok számára is nyilvánvalóvá vált ez, hogy az, ami történt az oltakozással, az nagyobb kárt okozott, mint amekkora hasznot. Ha valaki felvette az oltást, és olyan gyermeteg volt, Isten megsegítette, nem halt meg. még el is hitte, hogy az valami jó dolog. Semmi baj nem lett, de sokan sajnos belehaltak. És azóta is betegek. Kinek a jó szerencséje, vagy kinek adta Isten ezt az alkalmat? Ez volt a fehér lovas. Nem csak volt, hanem most is van. Mert Covid nélkül is volt fehér lovas, tehát Covid nélkül is az emberek küzdöttek egészségi problémákkal, betegségekkel, járványokkal. Tehát Covid előtt is volt, csak ilyen durván, ilyen intenzíven nem volt mostanik, mint a Covid-tal. A vörös lovast azt tapasztaltuk mindannyian. A vörös lovat ugye az a háborúságot jelenti, míg a fehér lovas a szegénységi problémákat, a vörös lovas a háborúságot jelenti. Ezek a lovak egymást jönnek egyébként, többnyire. Tehát családonként, házanként ezek a lovak egymást jönnek. Ahogy jönnek a háborúságok, ugye a vörös ló, amikor ugye balhé van a családban, háborúság van, hárítás, egymásnak a vádlása, egymásnak a testi és lelki gyilkolása, az a vörös ló, ugye. És ez ugye maga után vonja a fehér ló, ezért mondtam, hogy a lovak nem úgy vannak, hogy fél év múlva jön a most a következő, mondtam, hogy a sárga, ami történik, hanem szinte egy kedves barátom ezt láthatta is államban, ezt Isten neki megmutatta. Egymást eljönnek a lovak, a vörös, fehér, fekete, azt hiszem ezt a hármat látta. És ez meg is történt az ő életében, de tudjuk jól, hogy ezt is elmondtam már többször, hogy Isten ezeket a lovasokat, tehát ez a fehér lovas önmagában se nem, tehát önmagában nem ölnek. Sem a fehér lovas, sem a fekete, sem a vörös. A te hozzáállásod, a te magatartásod az, ami el fogja dönteni azt, hogy ezek a lovasok téged megölnek-e, vagy pedig általuk felébredsz, teljes szíveddel, teljes lényeddel Istenhez fordulsz, és megmenekülsz. Ezt te döntöd el, mindenki személyesen dönti el. Tehát a fehér lovas önmagában, ugye a betegség, bármilyen betegség is legyen az, önmagában az nem fog senkit sem megölni. Az, hogy hogyan reagálsz a betegségre, na ez fogja eldönteni a sorsodat. A háborúság is, akár egy családi balhé, családon belüli háború is, önmagában nem öl meg senkit. Viszont a te döntésed, az egyénnek a személyes döntése az, ami meghatározza, hogy az a vörös lovas mit fog csinálni abban a családban, abban a nemzetben. Lesznek, akiket megöl, másokat megelevenít. A háborúság hatására az ember Istenhez fordul. Betegség hatására az ember Istenhez fordul. Vagy pedig a fekete lovas nélkülözés, ugye azt nem igazán tapasztaltuk még, mert tele vagyunk pénzzel, jó léttel, meg vagyunk jól hízva, meg van mindenünk, jó nagy a seggünk, hasunk, minden. Tehát nem igazán tapasztaltunk nélkülözést. Valójában tapasztaltunk, a legfontosabbból tapasztaltunk, ugye a legfontosabb táplálék, na abból hiány van, a szerből hiány van, Istennek a szeréből hiány van, tehát tapasztalunk nélkülözést, csak nem vesszük észre, mert a közösségi médiával, a Google-le, telefonokkal, és a sok fontos hétköznapi teendővel eltereljük a figyelmünket arról, hogy éhezünk. Nincs, amiért essen, nem kaptunk szert Istentől, minden napi kenyeret, amiért essen minket. Tehát a fekete lovas is ilyen értelemben megjelent, de fizikai értelemben is meg fog jelenni, nagyon közel van, ugye az áremelkedésekkel, meg a különböző gazdasági válságokkal be fog jönni a fekete lovas is a testnek. Mert hogy igazából ez a három lovas, ez a három hatalom, hatalmasság, a fehér, a vörös és a fekete, ezek főképp ugye a testre jelentenek veszélyt. A testre. Ez a három lovas. A testről szólnak. Ez a három hatalmasság. Ilyen szempontból Isten kezében eszköz, ugye? Mind a három ló eszköz Isten kezében. Tehát sokak számára áldás. Ugye a fehér lovas, mint a vörös, mint a fekete. És van, aki számára még a sárga is áldás, mert van az a mondás, hogy aki az idén nem hal, meg jövőben meg bánja. Van, aki számára ugye az is áldás. A sárga lovas, a halál. Főképp, hogyha borzalmas idők jönnek, szenvedések, akkor jobb az embernek, ugye, azt megelőzni valamiképp, ugye, úgyhogy békességgel távozzon, hogyha valakit Isten magához szólít, és békességgel tudsz távozni, az járt a legjobban. Aki itt marad, az sajnos sok olyan dolgot kell lásson, amit nem szívesen nézne. Tehát ez a három lovas a testnek jelent legfőképp problémát. A lélek számára meg esély mindenképp. Többször elmondtam is, hogy számomra is, hogy a fehér lovas eljött, volt vörös is, fekete is, és számomra ajándék volt, mind a három hatalmasság. Az egészségi probléma is ajándék volt, és nagyobbra fordította a konfliktusok, emberekkel, problémák, háborúság, belső vívódások is, ugye a háború az belül történik először. És mindent a javamra folytott Isten mostanig. Gondolom ezután is. Ez fog történni, mert ő azt mondta, hogy mindent a javamra fordít. Ha szeretjük őt, ha ragaszkodunk hozzá, Hát, hogy igazából még ez a három nem rossz hír. Önmagával egyik sem rossz hír. A lélek számára jó hír. A lélek számára jó hír, mert a testbetegség által, a testgyengeség által, a test nélkülözése által, a test háborúsága által a lélek fel tud támadni. Esélyt kap a feltámadásra. És akkor erről beszél Jézus, hogy az apokalipszis lovasai mindenkihez eljönnek. Persze ez mostan globálisan történik, de igazából minket nem az kéne érdekelni globálisan, ami történik. Ukránok, az oroszok, az ufók. Nem ezzel kéne mi foglalkozzunk, mert mindenki személyesen kell elszámolni Istennel. Tehát mindenki ott áll, ott fog állni Istennel szemben, teremtőjével szemben. Az utolsó napon, és nem arról kell elszámolni, hogy mi volt a véleménye az amerikai atom fegyverkezésről például, hanem arról, hogy ő ezekkel a hatalmasságokkal hogyan bánt. Az apokalipszis lovasait hogyan fogadta. Hallanatok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lésznek éhségek, és dökhalálok, és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd titeket, benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt, az én szavamért, az én nevemért, az én szavamért, ha ti ezt felvállaljátok. És akkor majd sokan megbotránkoznak, megütköznek, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az örömhíre hirdettetik az egész világon. Bizonságul minden népnek, minden nemzetnek, minden embernek. És akkor jöjj el a vége. Lehet, hogy te, aki ezt hallod, nem fogod megérni a harmadik világháborút. De az kirobbanjon, lehet, hogy te ezen a most következő héten, veled ez mind megtörténik, ezen keresztül mész és eljön számodra a vég. A lényeg az, hogy amikor az ember hallotta az örömhírt, az evangéliumot, akkor ezek a folyamatok benne elkezdődnek. Háborúval, ukránokkal, oroszokkal, amerikaiakkal, vagy azok nélkül. Teljesen mindegy. Hogyha az amerikaiak és az oroszok ilyen puszipajtások lennének egymással, akkor is megtörténne minden, amit Jézus elmondott az életedben, a te személyes életedben, az én személyes életemben. Mert amikor találkoztunk mi az örömhírrel, akkor mi nem csak az örömhírre találkoztunk, hanem a rémhírrel is. Mert amiket mond Jézus, az, hogy igazából rémhír a testnek, annak a hazug életnek, amit éltünk mostani, rémhír. Mert az ő szavai által szembesülünk, hogy annak véget, az véget fog érni mindenképp. El fog múlni ez a hazug élet. Az apokalipszis mindenképp bekövetkezik. Csak Isten azt akarja, hogy mi arra készüljünk fel, hogy minket ne érjen felkészületlenül az apokalipszis. Mindenkinek van apokalipszise, aki erre a földre megszületett. Talán néhány kivétel, néhány gyermek, néhány autista gyermek, akinek Isten elengedte meg ezt a, hogy belefolyanak a világba. Ők talán azt nem érzékelik úgy, mint mi. De egyébként minden embernek van apokalipszise. Minden ember megéri minden embernek találkoznia kell a véggel, a vég hírnökeivel, a fehér lovassal, a feketével, a vörössel és a utolsóval, a sárgával, a halálszínűvel. Mindenki kivétel nélkül találkozni fog az apokalipszis lovasaival. Ez itt, amit most Jézus mond, hogy a háborúkról, a háborúk hírei, meg társaim, ez most fokozottan, hogy igaz, globálisan, nemzetekre érvényes ez, nemzetekre is érvényes. Tehát ezt, amit ő mond, nemzetek is meg fogják élni, mint egyének, mint individumok. Tehát a nemzetek, a magyar nemzet, a francia nemzet, a bolgár, meg az összes. Ezt meg fogja élni, és meg fogja érni. És azért mondja Jézus, amit mond, hogy minket felkészítsen erre, hogy minket ne érjen váratlanul ez az óra, amikor jön a sárga lovas, a halál a testünkért, akkor az minket ne érjen felkészületlenül. Ez a lényeg. Ezért beszélt Jézus, és beszél most is azokhoz, akik hallják őt, akik hallják az ő lelkét. Most is beszél mindenkihez. Aki el van foglalva, mert nagyon sok dolga van, nagyon sok fontos dolga van a Földön, azok nyilván nem hallják is nagyon sok embert. Felkészületlenül fog érni a vége. Mint ahogy a családban történt, hogy meghalt a férfi, és a nő annyira más dimenzióban volt a felesége, hogy amikor megtudta, hogy meghalt a férfi, elájult. Noha tudta, hogy halálos beteg, tehát nem sok abban hátra, mégis elájult. Miért? Az imet kábítószer függő volt. Kábítószer függőségben szenvedett. Orvosságokat szeretett naponta, sokat nagy marékkal, azon kívül meg tévézett jó sokat. a különböző sorozatok, azok alakították az ő elmét, az ő lelkét. Teljesen más világban élt, fel sem fogta, mi történik a férjével, és amikor végül megtudta, hogy meghalt, elájult, fel kellett mosni. Egyszerne kettőt temesnek, hanem csak egyet. Ez történt. Ez fog történni nagyon sok emberrel, itt Székelyföldön, Magyarországon, az egész világon, hogy felkészületlenül fogja érni őket a vége. Jézus azért jött, hogy felkészítsen minket az elkerülhetetlenre. Legyünk felkészülve. Hát aki nincsen felkészülve, az úgy fogja átlépni az élet és a halál küszövét, hogy nem lesz szabad. Teljes mértékben testi lesz, testfüggő, össze lesz ragadva a testtel. És amikor a test meghal, ugye, ő a testben van, mert nem tud attól elszakadni, azzal azonosult egész életében, ezért a test rárodhat a lélekre. Tehát ott lesz a koporsóval a lélek is, testtel együtt, messze van ragadva, mert ő nem tud másra azonosulni, csak a testtel, mert nem volt felkészülve, és megtörténik, amit Jézus mondott, hogy a tüze el nem alszik, és a férgök, a férge meg nem hal. Tehát a sírban, a koporsóban ott lesz a lélek is. Tehát ezért nem csoda, hogyha olyanokról hallasz, hogy valaki koporsóban, a föld alatt ugye akár megelevenedett, feltámadt. De mivel ugye el volt temetve, nem tud megszabadulni, mert nem volt esélye, hogy szabaduljon. Tehát a lélek ugye erőtött valamilyen módon, és a test meglevezett, de nem tud kijönni a koporsóból, a sírból. Keringtek itt régebb ilyen történetek. Élve eltemették az ember. És elmondtuk mi már többször azt, hogy Istennek én megmutattam, hogy a legtöbb embert élve temetik. Csak erről nem tudnak. Most nem tudom, hogy ez hogyan történik, most nem is akarom megmagyarázni. Tehát én nem akarok belemenni ebbe a tudományos, sem a misztikus magyarázatokba túlságosan. Mert tudjuk, hogy a lélek a vérben van, de most csúnya szóval úgy mondanám, hogy a tudat, tehát az ismeret, amit a lélek tud magáról. A lélek mit tud magáról? Hát ő azt tudja, hogy ő az a test, hogy a testre azonosul. És az a tudat nem tud elszakadni. A tudat az működik. Tehát azt mondja Isten, hogy a tudatunk, egészen pontosan a lelkünk, az élni fog a test halála után is. Az nem tud meghalni. De mivel össze van ragadva a testtel, el kell szenvedni a testnek a rothadását, fermentációját, tüzét, meg a férjeknek a pusztítását. Mert ő a testtel azonosult egész életében. Nem volt felkészülve a halálra. Nem volt felkészülve a távozásra. Nem tudott kijönni a testből. De mivel meggyengült, annyira el volt torzítva, mert elszakadt Istentől, ugye, média által, a hazugság által, ezért már nem tudta életben tartani a testet. Nem tudja életben tartani a testet. El van torzulva. Már nem tudja működtetni a testet. Nincs hozzá ereje. Ez ereje elfogyott. Elpazarolta, eltékozolta. De arra sincs ereje, hogy felmenjen fel a mennybe, az atyához. Arra sincs ereje. Tehát igazából benne maradt a csapdába, az örök csapdába. Ezért mondja az írás, hogy örök kárhozott. Hát amiért ő élt egész életében, a test, az lesz az ő börtöne. A temetőben is, a sírban is. A sírban is. Ez maga a pokol. És nagyon sok emberre, nagyon sok magyarra fog ez most megtörténni. Megint. Mert a hirtelen halál következménye ez. A hirtelen halálnak a lélek nincs felkészülve arra, hogy átlépje a küszöböt. Na, és akkor ezek nagyon borzalmas szavak, ágembertárs, de most jön az örömhír. Én az örömhír is. Mi Isten adja folyamatosan az ő gyermekeinek? Adja. Az ő gyermekei által adja az örömhírt. Elmondja, hogy mi fog történni. Felkészít minket mindenre. És azt mutatja, hogy akik ráfigyeltek, kapták minden nap a kenyeret tőle, a táplálékot, ahogy mondja Pál apostol, elváltoznak, átalakulnak. Kedves utitársam, Anna Mária is kapott egy nagyon kemény álmot. Isten megmutatta neki a halálát, hogy én is kaptam egyszer ilyent, ehhez hasonlót. És megláthatta, hogy ő semmit nem érzett, amikor átment ebből az elbukott világból, az örökké valóságba, nem érzett semmit. Tehát egy variációját megmutatta neki Isten. Például, hogyha, mit tudom én, elrobban mellette egy bomba, vagy valami, akkor a test ugye abban a helyben meghal. De a lélek Isten jelenlétében ebből semmit nem fog érezni. És államban Isten neki megmutatta, visszavitte a testhez. Megmutatta neki a testből, mi lett. És látta a testet, test darabkákat. És dicsőséges volt, mert ezt úgy élhette meg, államban is, mint gyermek. Mint aki tudja, hogy az nem ő, az a test nem ő, ez a test nem én vagyok. Ezért nem érzett semmit. Semmit nem érzett. A test halálát sem érezte. Aki testi, anyagi, földhöz ragadt, és nem ismeri meg Istent, az érezni fogja a test halálát, test borzalmait, fájdalmait, pokoli kínokat fog megélni, mert ő a testtel azonosult. Egész életében azt testet szolgálta, a testet, az anyagot szolgálta. És akkor Itt egy másik téma, kedves utitársam által, és pedig a fájdalom mentesség. Nagyon sok olyan személlyel beszéltem, akik amikor Istenhez forultak, kaptak egy olyan jelzés Istentől, hogy ő megengedte, történjen velük valamilyen baleset, valami borzalmas dolog. Isten megengedte ezt. Többször be is számoltunk erről egyébként. Akik Kanadából hazajöttek, ők is erről számoltak be. Miután Istenhez forultak, hatalmas baleset történt. Egyszerűen nem érzett fájdalmat. Csont törött több helyen is, és nem érzett semmi fájdalmat. Felfogadatlan volt számára is, hogy hogy létezik. Nincsen fájdalma. Az orvos is csodálkozott, nincsen fájdalom. Kingának azt adta Isten, hogy menjen a fogorvoshoz, de mondja azt a fogorvosnak, hogy nem kell neki semmilyen zsibbasztó semmi. És végezze azt, amit akar végezni. Korábban félt a fogorvostól, a fogorvosi beavatkozástól, és nem érzett semmilyen fájdalmat. Az orvos nem tudott, nem tudta elhinni, nem hitt a szemének. Ez hogy lehetséges? Ezt adja Isten az ő gyermekeinek. Megmutatja azt, engedi Isten azt is, hogy lássuk, hogy milyen a fájdalom akkor, amikor az ember testi, amikor még az ember testben van. Hogy milyen a fájdalom. Amikor az ember testi, a testtel azonosul, akkor jobban érzi a fájdalmat. És amikor lélekben van, akkor szinte semmit nem érez. Én is elmondtam egy alkalommal, úgy jártam, hogy kemény fájdalmai voltak, és Isten megengedte, hogy megmutatta egészen pontosan, hogy milyen, amikor meglátom, hogy ki vagyok én valójában. Isten szerint megláttam, hogy a test nem én vagyok. A test tolvaj rabló magát sajnáltatta, hogy jaj, hogy szenved szegénykém. És amikor megláttam, hogy a test nem én vagyok, akkor tényleg is úgy jártam, mint abban a szólásmondásban, hogy a test próbált elbújni, próbált leplezni a gonoszságát, de megláthattam. Tehát megláthattam a testnek az alkalmasságát. És amikor láttam, hogy a test nem én vagyok, akkor a fájdalom is eltűnt. Na. Ilyen dolgot mondott Isten, és erre készít fel minket. Az ő gyermekei nem fognak érezni fájdalmat. Az, hogy érzünk fájdalmat, drága embertársak, azt is Isten engedte meg. Amíg éreztünk fájdalmat, azt Isten engedte meg. A fájdalom a mi barátunk volt. A fájdalom az készített minket arra, hogy megtudjuk, hogy mi történik velünk. Mi az élet. Tehát szükséges legyen fájdalom. A tévelygő, hazugságban élő testnek szükséges legyen fájdalma, mert ez is ugye megzabolázza a testet, törvény alatt tartja a testet. Sokan a fájdalom miatt nem követnek el olyan, a fájdalomtól való félelem miatt nem követnek el olyan bűnököt, amiket különben elkövetnének. Tehát a fájdalom az okkal van. Isten a fájdalmat a test számára okkal, jó okkal engedi meg. De hogyha az ok megszűnik, jó figyelj, hogyha az ok megszűnik, akkor a fájdalom is megszűnik. Csak akkor érzel fájdalmat, hogyha szükséges, hogy érezzél fájdalmat. Ha gyermek vagy lélekben, vagy nem lázadó vagy, nem gyilkos vagy, akivel megvan a hajlam, hogy megölje az ő embertársait, bántalmazza őket, akkor a fájdalom szükségtelenné válik. Szükségtelenné. Tehát értelmét veszti a fájdalom. Már nincs értelme a fájdalomnak. A fájdalom akkor szűnik meg, fizikai testi fájdalom is, amikor már nincs értelme annak. Amíg még van értelme a fájdalomnak, addig van fájdalom. És akkor a hazug ember mit csinált, elment a patikába, és vett magának kábítószereket, kábítószert, hogy elzsibbassza magát, eltompítsa a fájdalmat. Így átveri azt a biztonsági mechanizmust, amit Istentől kapott. Tehát nincsen fájdalmam, mert átjátszottam a fájdalmat. És így nem érzem a súlyát annak, hogy Isten nélkül élek. Ezért ugye, akik nyugtatókon élnek, nyugtatófüggők, azok veszélyben vannak. Hogyha hirtelen meghal a test, akkor már nem lesz, aki megegye a fájdalomcsillapítót. És a belső fájdalom az ott marad vele a lélekkel, akkor így kinogat okozva az ember számára. Azt mondotta Isten az elmúlt napokban több utitársamnak is, hogy nem lesz fájdalom. A test sem fog érezni különösebb fájdalmat. De miért is érezne fájdalmat, hogyha az már szükségtelen? Kedves barátom, csinált erről, hogy felvételt kapott álmokat. De ő ezt meg is élte. Amikor Istenek kijelzett, hogy hagyja ott a munkát, hagyja abba a munkát, dolgozzon neki, és ezt nem tudta elfogadni. Azt hitte, hogy csupán az agya játszik vele. És egymás után talán 3 vagy 4 komoly baleset történt. A vér pricolta kezéből. Bordájába történt minden. És nem érzett fájdalmat. Nagyon hamar gyógyult. Tehát fizikailag is megélte azt, amit Isten tanított neki. Nem volt semmilyen fájdalom. Jó forma. Csak persze, hogyha valaki azért fordul Istenhez, hogy legyen fájdalma, az ember becsapja magát. Csak azért, hogy ne legyen fájdalma. Amúgy nem érdekel. Sem az ő szava, sem az ő alkotása, sem az ő terve, semmi nem érdekel. Csak a fájdalmat úsznál meg valahogy. Tehát aki gondolkodik, az becsapja magát. Az nem valódi Istenhez fordulás. Az elején még egy darabig elmegy, de előbb-utóbb úgyis ki fog bújni a szugazságból, és szembesülni kell. Tehát nem lesz fájdalom, úgyhogy korábban volt. Korábban a fájdalom szükségszerű volt. Azért, hogy a testet törvény alatt tartsa. Mert a test gyilkos. Ha nem volna fájdalom, akkor a test gyilkolna. Gyilkolná magát is, még jobban. De benne lévő lelket is, másokat is. De a fájdalom miatt törvény alá van helyezve a test. Fájdalomtól mindenki fél nagyjából. És így törvényben van. Betartja a törvényt. De aki a törvényt betartja, az még nem üdvözül. Mert törvény bűncselekedőség. Törvény az csak arra elég, hogy megtartsa a lelket, ne vesszen el. Valaki itt a földön van, de ahhoz, hogy a lélek megmeneküljön, ahhoz szükséges az igazság, annak a szeretete, az, hogy az ember kívánja az igazságot, teremtőjének a szavát. Nagyon sok emberrel beszéltem, ismerősökkel, idegenekkel, akik a törvénybe tartották nagyjából, jól éltek a földön, törvényt tisztelték. És most is ugyanúgy tisztelik a törvényt, mert tartják a törvényt, de egyszerűen nem jelent meg bennük, nem jelenik meg bennük a kívánság, hogy megismerjék a teremtőjüket. És noha törvénybe tartották, de beérték ebből az unalmas élettel, a monoton, unalmas hétköznapokkal, a robottal, a képmutatással, a vágy menjen meg a szívükbe, teremtőket megismerjék. És nem voltak rossz emberek, vagyis rosszabbak vannak, mint ők, de még sincs, ahogy bemenjenek az életre. Mert az életre csak az mehet be, aki jól van lakva a földi élettel, aki szereti az életét itt a földön, az nem mehet be az igazi életre, mondja Jézus. Aki ragaszkodik a föld életéhez, és még azt icamázza, azt díszíti, azért él még mindig, és nem vágyik a mennyekre. Nincs ahogy meglássa az igazi életet. Elvész a földiekben, azért figyelme az ő lelke. Tehát azért beszélünk a háborúról, meg arról, ami jönni fog. Aki hallja, amit mondunk, az kérje Istent, hogy őt készítse fel erre. Ne érje meglepetésképp. Őt az apokalipszis. Utolsó lovas, a halál. Ezért beszélünk erről. Még elémet egy képe. Emlékszem, hogy itt a régi rendszerben, a román diktatúrában, kommunizmusban, itt volt rá példa, hogy az emberek loptak, meglopták egymást. És az ember azért lopja meg az embertársát, hogy kielégítse az ő testi igényeit. Lelkieket az ember nem lop, vagyis lop, mert Zákeus olyan volt, hogy felmászott a fügefára, hogy hallja Jézust. Lopta tőle lelkieket, és Jézus őt szabaddá vette teljes mértékben. Megszabadította. De a régi rendszerben az emberek loptak itt Romániában. Ennek az egyik oka az volt. Egyrészt a testiség, ugye, az emberek testiek, az, aki a földre megszületett, mindenki testi. Ha nem születtél újjá, te is testi vagy. Ha nem történt meg az újjászületésed, te is testi vagy. Testrabja vagy te is. És akkor ugye, mivel az emberek testiek voltak, próbálták ki elégíteni a testi igényeiket, ezért loptak is. A lopásnak a másik oka a szegénység volt Romániában. Egy szegénység volt. Nem volt olyan jó, jó lét. De ha visszagondolok arra, hogy a kommunizmusban az emberek mennyire voltak testiek, akkor azt kell mondjam, hogy ahhoz képest, hogy most mi van, most milyenek az emberek, ahhoz képest a kommunizmusban nem voltak testiek. Nem voltak testiek annyira. A kommunizmus után, 90 után kezdtük építeni nagyon intenzíven, Nyugat-Európa és Amerika segítségével, nagyon intenzíven kezdtük építeni a testi tudatunkat. Addig a testi tudatunk az elég gyenge volt. Tehát bátran kimutatjuk azt, hogy a mai ember 2023-ban, itt Romániában, hogyha a régi rendszerben, kommunizmusban, ha testi volt, hogyha az ő testi tudata, tegyük fel, X volt, X, ugye, akkor most annak az embernek a testi tudata X a 66. hatványa. Kár ezt illetve képzelni. Tehát akik akkor testiek voltak, mert mindenki az volt valamilyen mértékben, de ugye az ilyen elmaradott országokban, ahol diktatúra volt, mint Romániában is. Ott az emberek elmaradottabbak voltak. A testiségüket nem építették úgy fel, mint például Németországban, vagy Amerikában. Tehát nem voltak olyan testiek. De most a mai ember itt Romániában épp olyan testi, mint New Yorkban, vagy Los Angelesben, nagyjából. Annál is inkább, hogy az a szellemiség formált őt is. A románokat, meg a magyarokat. Jól figyelj, hogyha a régi rendszerben komoly problémát jelentett a lopás itt Romániában, talán Magyarországon is. És annak az oka a szegénység volt, és testiség. De a fő oka a testiség. Mert ha az ember nem testi, akkor nem kell lopjon, mert ő bízik Istenben. És tudja, hogyha nincs amit megenni, az sem probléma. Mert Istenben tudja azt is adni, hogy nem eszik semmit, és mégsem éhes. Nekem is megadta. 3 hétig semmit nem ettem, nem voltam éhes. Másik barátom egy 30 napon keresztül nem evett semmit, és nem volt éhes. Tehát Istenben tudja adni azt, hogy ha nincsen kaja, akkor nem eszel semmit. Köszönöm szépen, jó vagy. Meg tudja adni azt is, hogy elvágott, mint a dalban, hogy elvágtam az ujjam, de nem fáj. Tehát meg tudja adni, hogy bármi történik, nem fáj. Meg tudja adni azt, hogy test meghal, és nem veszed észre. Átmész ebből az elvágott hazugvilágból, az örökké valóságból. Ez szenvedés nélkül. Ezt is képes megadni mindenható Isten, sajnos adja az ő gyermekeinek. De gondoljunk bele abba, hogyha most miért nincsen lopás? Mert most nem igazán lopnak az emberek, vagyis nem olyan intenzíven, mint régebb. Vagyis lopnak csak másképp, hivatalosan, engedéllyel. Tehát ugye olyan pozícióban kell lenni, olyan munkáját kell végezni, ahol lehet hivatalosan lopni például. És van, akik ilyen munkahelyek fele orientálódnak, tehát jól lehet lopni teljesen hivatalosan. Akár erdőt, fát, vagy bármit, kizsákmányolni embereket. Tehát lopás most is működik. És nem olyan formában, mint régebben, hanem ilyen profi módon. Úgyhogy a lopás tudományából elmész, egyetemet végzel, lediplomázol, hogy hogyan kell kizsákmányolni az embertársadat. Most már lopás ilyen profi módon történik, itt Romániában is. Na de úgy abban a formában lopás, ami volt régebben, hogy tyúklopás meg ilyen, nem igazán tudok róla volna. Biztos van ilyen elmaradottabb helyeken, történik ez is. De nem történik mégsem olyan intenzíven, mint régebb, mert nincsen szegénység. Szegénység nincsen, mindenkinek van pénze, mert vagy az állam támogatja, vagy valami, tehát különböző segélyek vannak, uniós, meg unió nélküli, mindenfajta segély van, gyermeksegély, meg mindenfajta ilyen pótlék, meg segély van, tehát igazából nélkülözés nincs, szegénység nincs, ez teljes mértékben fel van számolva. Igen, csak a probléma az, hogy a testiség az van. Hogyha a kommunizmusban, a román kommunizmusban a testiség X volt, most akkor X a 66. hatványa minden emberben. Kérdem én tőletek, hogy mi fog történni Romániában és Európában, ha beáll a szegénység. Eltűnik a pénz. A pénz elveszíti az értékét teljes mértékben. Beáll a teljes szegénység. És a lopáshoz, amire szükség van, a testiség az van. Sokkal durvábban van a testiség, mint a régi rendszerben. Mi fog történni itt Romániában, vagy nálatok Magyarországon? Mi fog történni? Csak úgy kérdem, gondolkodjunk el rajta picit. Kanibalizmus például? Mit szóltok hozzá? Hogyha az ember egyszer testi, megszokta azt, hogy ő testi, neki hús kell, hús, véres hús kell neki. Jól meg kell tömni a hasát, mert ő azzal azonosul a hasával, a testével. De nem lesz sem pénze, sem áru nem lesz. De a testiség az megmarad. A pénz eltűnik, a jólét eltűnik, és megmarad a testiség. A fokozott testiség, amit fokoztunk 10-20-50 éven keresztül a televízió által, a média által, hangsúlyozom, a lopáshoz, a testiséggel. A testiség miatt van lopás. De a testiség a régi rendszerben szinte azt is lehetne mondani, hogy ahhoz képest, hogy az emberek mostan milyen testiek, földhöz ragadtak, földiek, ahhoz képest a román kommunizmusban itt mindenki spirituális volt. Még az utolsó, akárki, mindenki, kapus, akárki, mindenki, itt mindenki spirituális volt. Ahhoz képest, hogy most mennyire testiek vagyunk. Ha hirtelen el fog tűnni a pénz, a megélhetés, az étel, mi fog történni a testi emberekkel? Vajon nem az fog-e történni, amit látunk az amerikai filmekben, az emberek megeszik egymást. Itt amúgy történt olyan, tehát itt a Székelyföld nagyon szép turistáknak, tápos turistáknak, akkor bejönnek ide. A tápos turisták, akik ugye tápon éltek már nagyon régóta, de most már sajnos a Székely is tápos. Ezt így elmondom, hogy ne sérüljön meg senki. Valóban szép Székelyföld, nagyon szép. Csak Székelyföldön van is van, hogy történt például lopás, nem is olyan rég. És a gazda megkérdezte, hogy hát mégis ezt hogy gondolta, hogy lopott az ő erdejéből, és akkor a tolvaj megsértődött is, fejszével levágta a gazdát. De ezt egy jó módú világban, tehát ez a modern világban. Vagy történnek itt is gyilkosságok Romániában is, nem követtem, de itt vannak gyilkosságok, modern fegyverekkel is, ugye, puskával, pisztolya. Ilyen is történik. És ez úgy, hogy van pénz, van jólét. Most akkor képzeld el, hogy mi lenne, hogyha nem van a pénz eltűnik, megszűnik, a jólét eltűnik, de a testiség megmarad. Hogyha jólétben öltük egymást, gyilkoltuk egymást, akkor mi lesz akkor, amikor már nem lesz jólét, és a testiség az megmarad? Mert a testiség az nem tűnik el, az nem fog eltűnni. A testiséget csak egy dolog oldja, a lelkiség. Egy dolog van csak, és a lelkiségnek a kulcsa, Isten szerint Jézus Krisztus, az ő szava. De nekünk az büdös, szégyeljük őt, mi székelyek őt. Mi már ilyen, nem tudom, hány reinkarnációnk volt, nekünk székelyek őt, 500-600, 1000, nem tudom, mennyi. Nekünk már szégyen Jézusról beszélni. Székelyföldön. Pedig ő van a lelkiség. Ő tudná az ő szavával feloldani a testünket. Megkötözöttség. Hogyha ne tán be a szegénység, akkor ne öljük meg egymást. És ne együnk emberhúst. A Biblia azt is leírja. Ez fog történni. Emberhúst fognak enni. Az okos, értelmes, civilizált emberek egymás gyermekét fel fogják falni. Ezt mondja a Biblia. Ószövetségi rész. Szerinted mi fog történni Romániában, Magyarországon, amikor a magyar és a román az elmúlt 30 évben egyebet sem csinált, csak edzette az ő testiségét, a ragyúrt, a test tudatát építette. Mi fog történni? Te kit fogsz megzaválni? A fiadat, a gyermekedet, testvéredet? Kit fogsz megölni és a húsát megenni, amikor elfogy az élelmiszer, és a lelked nem szabad? Kit fogsz te megölni és megenni? Egyszerű kérdések ezek. Persze, amikor ilyen kemény kérdések vannak, akkor általában, hogy van válasz is, elmondom a választ is, hogy aki hallja ezt, legyen figyelmeztetve, tudja, hogy mi a megoldás. Az előbb is elmondtam, hogy a testiség a lélek ellensége. A test megöli a lelket. A test a lélek ellen harcol, Isten szerint. Mert a test az, az a bűntest, az elbukott test, az maga a sátán. A lélek ellen harcol. És a testnek az indulatait, ahogy mondja Isten, a test kívánságát a lélek cselekedeteivel lehet legyőzni. Ha valaki nem fog neki, annak cselekedje a lélek kívánságát, az nem tud megszabadulni a testiségtől. És amikor elfogy a testnek a tápláléka, akkor muszáj lesz embert öljön. Először egy tyúkért, majd egy libáért, majd egy disznóért, majd pedig azért, hogy megegye az embertársának a húsát. Aki ezt hallja is, ő már gyermek. Isten gyermekére tőt újjában születve, az nem kell félni. Mert Isten megmutatta kajával, vagy annélkül, teljesen mindegy. Ha ő ott van az életemben, akkor nekem mindegy, hogy van-e kaján, vagy kínoznak-e. Nézd meg azt a filmet, hogy Amerika égni fog a YouTube-on. Tudom már bácsi beszámolója. Neki elmondja börtönben, milyen volt. Kínozták, agyba félbe verték. És Isten megvédte. Nem érezte úgy a fájdalmat. Az érzékeit eltette teljes mértékben. Szinte meghalt. Kómába esett. Letolérte. Istenek a lelke legyőzte. Ő benne legyőzte a testiséget. Ez itt mondja Pál apostol, hogy Istenek a gyermeke nem csak jól lakni tud, hanem érezni is. Nem csak bővölködni, hanem szűkölködni is. Neki mindegy. Neki mindenre van ereje Krisztusban. Aki őt megerősíti. Azt mondja Pál apostol. Úgyhogy ezeket fontos elmondani, hogy aki hallja, az legyen felkészülve arra, ami jön. Most lehet, hogy valaki itt magatok közül nem fog ezt megélni. Hű, itt valaki regényt írt nekem ember. Próbálom felolvasni, igaz, amit írt. Szondja, hogy szia ti. Hát, hogy Gábor, szavasz Gábor. Gondolom te, hogy olyan nem azért van-e a nagy nyomorúság és a lovasok, hogy felébredjen az, aki eddig nem felült az éghez. Teljesen egyértelmű, azért a kegyelemből van. Teljesen biztos, kegyelemből van. Azért mondtam azt, hogy a lovasok egyeseket elpusztítanak, másokat meg életre visznek. A lovasok is abban segítenek, hogy az ember felvállalja azt, ami az ő szívében van, és döntsön az élet mellett, vagy pedig a halál mellett. Aki a testét akarja megmenteni, testének az egészségét, testének a jólétét, kényelmét, az a lelkét el fogja veszíteni, teljesen biztos. Neki testével törődik. Ha viszont ezekért van a nagy nyomorúság, akkor azok, akik önként vállalják a háborúságot, bőtöt, nélkülözést, és önként néznek szembe a halállal is, nem kell elszenvedjük mindezt pontosan. Tehát a lovasok is azért vannak, hogy a test meg legyen feszítve. De Jézusnak a szava is azért van, hogy a test meg legyen feszítve. Hogyha én az ő szavát választom, az a legkönnyebb út. Az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. De az igazság ereje által a test megfeszítetik, és nem mindegy, drága emberek, nem mindegy, hogy valakinek a teste egy kemény betegség által feszítetik meg, háború által, éhezés nélkülözés által, borzalmak által, vagy pedig a jó illatú igazság által, Krisztus beszéd által, nem mindegy, emberek. Ezért evangélium, örömhír, Jézusnak a szava, örömhír a test megfeszítésének a legjobb, leggyönyörűségesebb módja. Mert az mindenképp meg lesz feszítve mindenkinek, neked is, nekem is. Mert az Atyának van hatalma arra, hogy amikor ezrek esnek el jobbról és tízezrek balról, akkor azok, akik őt keresik, békességet és nyugalmat tapasztaljanak, mintha egy párhuzamos valóságban élnének, pontosan ez fog történni. Nem, hogy ez fog történni, ez történik már most. Már most történik ez. Azokkal, akik Istent megismerték, ők egy teljesen más valóságot tapasztalnak. A háborúságot sem úgy élik meg, vagy amit látnak, azt sem úgy fogják megélni, mint azok, akik bűnben vannak, s hazugságban vannak. Mint akik már mennyek országában élnek pontosan. Hisznek abban, hogy az Atya nyomorúság idején egyeseket a jók közül elrejt, egyesek pedig kitesz a nyomorúságnak, üldöztetésnek, betegségeknek. Azért, hogy ez bizonyságul. Az, hogy kiket tesz ki, és kiket rejt el, nem látok. Most dől el, igen. Kiket tesz ki a háborúságnak, Istenem, az ilyen üldözéseknek? Kiket fog rejteni? Ez most dől el. Most van a döntés arról, hogy ki kell megtapasztalja a háborúságot, a fájdalmakat, a borzalmakat, és kik lesznek elrejtve. A 94. Zsoltár vonatkozik azokra, akik ismerik Istent. De tudjuk jó, hogy Jézus azt mondta, hogy egyeseket elhurcolnak és meg is kínoznak, vagy meg is ölnek. De abban is bizonságuk lesz nekik. Tehát akiket Isten megengedi, hogy mártirok legyenek, azokat be is, meg is védi. Tehát ők el vannak rejtve. Akkor is, hogy a testüket megölik, mint Istvánnak, ők el vannak rejtve. A lelkük el van rejtve. A lelkük azt nem úgy éri meg, mint egy bűnös embernek a lelke, a fájdalmak. Boldog az, akinek még most egyénileg belül jön el a nyomorúság, az üldöztetés, a járvány, a lemondás, a nélkülözés, magánéleti válságok, áldozatok, belső küzdelmek formájában, mert számukra már nem fog eljönni a fizikai nyomorúság, mint a világ többi része számára. Pontosan mindezekhez csak az kell, hogy most vállaljuk önként az áldozatot, és ha kell, elengedjünk vagyont, családot, szeretetet, vagy szerettet, bocsánat, bármit. Igen, földi régi identitást elengedni. Tűrjük a nélkülözést, akármiben is szenvedjünk szükséget, szeretetben, időben, nyugalomban, egészségben, pénzben, hitelben, stb. És küzdjünk, amilyen életsorsot Isten adott, vigyük végig állatotosan, pontosan. Itt valaki azt hittek, hogy elő kéne többet beszélni. Nem akarok kemény lenni, de ha valaki azt akarja, kegyelemet akar, mi beszélünk arról is. Tehát elmondjuk azt is, hogy Isten csodákat tesz az életünkben folyamatosan. Nap mint nap csodákat tesz az életünkben. Úgyhogy nem te fogod megmondani sem nekem, sem másnak, hogy miről kéne többet beszélni. Oké? Mert tele van a világháló, tele van Magyarország olyan emberekkel, akik ilyen ultrakegyelmet hirdetnek. Emberi agybús, emberi erőből. Tehát Isten dönti el, hogy miről beszélünk mi. És ez nem kívánságműsor, oké? Tehát tele van a YouTube, tele van olyan csatornákkal, amelyek erről beszélnek. Jézus szeret, Jézus így, Jézus úgy, Isten így, új is szeret, mindenki szeret mindenkit. Az emberek benne állnak a bűnben, teljes testiségben tocsognak. Ugye, miket beszélsz, kedves Anabel. Nem rossz szándékkal mondom, de azért. Tudom, hogy ilyen nem hallasz, ez nem hit gyülekezete, vagy nem ez valamilyen szekta. Itt nem úgy van, hogy kívánság műsort szervezünk a YouTube-on, hogy ki mit akar hallani. Beszélünk meg kegyelemről is, folyamatosan. Kegyelemről, de beszélünk a pokorról, beszélünk az ítéletről, beszélünk a törvényről, mert így tisztességes, és így adja mindenható Isten. Tehát van örömhír is, tehát eddig sem maradt el, de viszont, ami nincsen szembesülés, hiába ott az örömhír. Tehát annyira akkor kapcsol ki a kiáltózhoz, hogy mennyire legyen nagy kontrolltalan folyamoda. Ott te leszel örömhírekkel. Ott egyébként sem fogsz hallani, csak örömhírt. Pozitív gondolatokat. Adj orvérzésig. Na, elnézést, nem akarok koromban lenni, de belevők fáradva már az ilyen kívánsági műsorokban. Hatalmas dolgot, olyan dolgokról számolhatunk be ezen a csatornán, amiről mi sem hittük, gondoltuk van, hogy van olyan teljesen örömteljes dolog, hatalmas csodák, testi és lelki értelemben. Tehát van örömhír bőségesen, de nem csinálhatjuk azt, hogy akkor kíván, atyám, adja nekünk örömhírt, mert nem kell nekünk a valóság. Ez nem lehet így beszélni az igazságról, hogy örömhír. Amerika erről szól, örömhír. Azért fog most égni Amerika, mert az örömhírről szól csak. Van ilyen ultra örömhírről, teljes pozitív gondolkodás. Drága autók, drága minden, felszerelt drága holmik, márkás cuccok, és örömhír melléje. Sportkocsiból kiabálják az örömhírt, és az a magánrepülőgépről. Pontosan az ijedmű, akinek oka van rá, az ijedtségre, így van. Az ijedtség ott van az emberben. Bennem is van ijegység. Tudod, mikor van bennem ijegység, Anabel? Akkor van bennem ijegység, amikor én nem azt csinálom, amit Isten mond nekem. Mert van helye bennem az ijegységnek. Van helye bennem a kísértésnek. Bármilyen rossznak van helye bennem. Miért? Azért, mert nem azt csinálom. Nincsen csorodik a pohara. Nagy ma jelenik a főbűnös itt, most az itt Magyarország elvesz. Kiáltó szó miatt. Megijeszgettem az embereket. Érdekes módon mostanában meggyógyultak az emberek, akik hallották a kiáltó szót, és akkor most kiderítjük mindjárt, hogy én vagyok az a főbűnös, hogy megijesztettem Magyarországot, és emiatt le fogják törölni a térképről. Hát hatalmas kárt okozott az agyadban, az agyunkban, az enyémben is, nem csak a tiédben, mindenkinek az agyában. A vallás, ez a karizom, kereszténység, mivel aztak Amerikából. Ez nagyon-nagyon meg vagy fertőzve. Valahol nem tudom, hogy hol lehettél, kedves Annabel, valamilyen új keresztény gyülekezetben voltál, de nagyon meg van fertőzve az elmét, és tehát olyan, szóval, hogy én például egészen rossz ember vagyok, de Isten megtart engemet így is, mert így szeret meg mindent. Ez egy amerikai movie, amit most itt nem mondasz nekem. Nára, ugye? Tehát most azzal dicsekszem, hogy rossz vagyok. Tehát én megértem, hogy én is gyarló vagyok, persze. De most akkor ez ebből most csinálom egy ilyen vallást, hogy hát én szándékosan rossz leszek, mert Isten engem úgy is megtart. kísérte a minisztánt, ugye, mert ő engemet mindenképpen megtartott, mert Péter nem tudom én mit ír valahol, valamelyik levelében, hogy gyertek énekkel. Ez a hazug kereszténységből származik. Hazug amerikai kereszténységből származik ez a gondolkodás. Pontosan, amit Péter mond, ez igaz, hogy Vidal Krisztus testileg szenvedett, mi is fegyverkezünk fel a gondolattal, hogy aki testben szenved, megszűnik a bűntől. Tehát, hogy elni kell, mert persze Isten szeret minket, és elnézi a tudatlanságból elkövetett bűneinket, de amit szándékosan elkövetünk. Tudjuk, hogy bűntel, meg azért is belemegyünk. Az ostorságba, az ugságba, az a mindset kezelőse. Na, ennyi ez. Elnézést, hogy ilyen a subhangű terület szerintem lényeg benne van. Benne van az is, ami történik fog, a borzalmak. És benne van az, hogy Isten mit ígér nekünk, ami van a 90. Zsoltárban, azt ígéri nekünk. Tehát kemény bizonságok vannak, ugye arról, hogy a fájdalmat is elveszi Isten, tehát nem engedi, hogy szenvedjen, nem engedi az ő gyermekének, hogy szenvedjen. A szenvedés, mert a testi fájdalom az szükségszerű volt. A bűn miatt kellett a fájdalom, a testnek a fájdalma. De hogyha mi vágyunk arra, hogy gyermekek legyünk Istennek a jelenlétében, akkor már nem szükségszerű a fájdalom. Isten bemutatja, hogy az ő gyermekeit befödi, befedezi. Azt jelenti, hogy bármi is történt, hogyha meg is ölnék őket, le is vágnak a fejüket, az sem úgy éreznék ők. Tehát, hogyha valakivel ilyen fog történni, megtörténik, hogy valakivel ilyen fog történni, az teljesen biztos, azt másképp fogja érzékelni, mint egy bűnös ember, egy hazug ember. Mert él az ő gondviselője, ugye? Azt mondja, az én terem könnyű, az én igám gyönyörűséges, és én az én teremet adom nektek. Az én teremet adom nektek, hogy azt védek magatok, amit az könnyű, az én terem könnyű, az Atya, Isten hordozza a mi terhünket, terheinket. Tehát nyugodtan bízhatunk benne. Azt, ami jönni fog, azt nem terülhetjük el. Erről muszáj beszélni, kedves Annabelles mindenki. Erről muszáj beszélni. Úgy, ahogy Isten adja mindenkinek. Nem szabad elrejteni neked a dolgokat, mert hogy ne érjen meglepetésképpen. Istennek a célja az, ezekkel a kijelentésekkel, hogy mindent felkészítsen arra, amit már nem lehet elkerülni. És még egy nagyon fontos dolog, ezt az én akartam mondani, de most a végére maradt, hogy az alapelve, lehet így fogalmazni, az alapelve az kéne legyen, hogy a szívünkkel lássunk, és a szemeinkkel vetítünk, szemeinkkel vetítsünk. Tehát ne azt higgyük, amit a szemeink látnak. Tehát a szemeink, a mi bűnös, a mi fizikai szemeink is, azt fogják látni, amit a világi emberek fizikai szemei. A különbség közöttünk és közöttük az, hogy nekünk Isten megadta ajándékba azt, hogy mi ne kelljen higgyünk a szemeinknek. De ugye ezzel kezdtem az elején, hogy mi már nem vagyunk adósai a szemeinknek, a mi testi szemeinknek nem vagyunk adósai, hogy annak higgyünk, amit a szemeinknek bevetít a világ, ugye. A szemeinkkel helyez a világ. Tehát nem vagyunk adósai. A szemeinket mi nem látásra használjuk. Látásra a szívünket használjuk. Azt az új szívet, amit Istentől kaptunk, azzal látunk. A szemeinkkel vetítünk. A szemeinkkel bizonságot teszünk arról, amit Istentől látunk, a lélekától. Ez a mi dolgunk. És erre készít fel minket, hogy mi ne azt higgyük, amit a szemeink fognak látni, mert a szemeink azokat a borzalmakat fogják látni, amiről itt nem beszéltem ebben a felvételben. Feltehetőleg. És a mi dolgunk az, hogy mi világítsunk ott, ahol még vannak emberek, akik örömmel fogadják a világosságot. Mennyit mondanám azt, hogy röviden, de nem volt rövid. Úgyhogy ilyen volt. Jó pihenés mindenkinek. Sziasztok, jó éjszakát!